Mesélj nekem a gyerekkorodról.
Gyerekkorom egész végig elég nehéz volt, mert közbe jött a háború is. És bizony azokban az időkben, lent a mezőségen mindenki úgy élt, ahogy éppen sikerült, ahogy tudott, mert a szülők és a nagyobb testvérek azokat mind elvitték a román hadseregbe, ha nem is éppen a frontra harcolni, hanem munkára kint a hadsereg, a hadtereken, ugye. Így volt édesapámmal is, aztán a bátyámat is elvitték, és akkor én maradtam, mert csak ketten voltunk fiúk, a lányok, ugye állatok voltak, és minden. Úgyhogy úgy 12 éves koromban már bizony megtanultam kaszálni, kellett kaszáljak, kellett az állatokat elrendezni, etetni, itatni, még szántani is megtanultam. Úgyhogy nem mondhatom, hogy egy könnyű gyerekkorom volt.
Egészen pontosan hol nőttél te fel?
Magyarszobáton, ami lent van a mezőségen, az erdélyi mezőség közepén, egy nagyon szép falu, ősrégi templomaink vannak, és a lakosság 80-90%-a még mai napig is azt hiszem, hogy magyar ajkú emberek, akik megtartsák mindenképpen a hovatartozást, a vallást, a nyelvet. Ezért aztán nagyon szeretem őket. Habár én már aztán háború után elkerültem, ugye iskolába, Kolozsvárra, aztán később a magyar tanítóképzőbe végeztünk, és mentünk ki az életbe, felkészülve mindennel, amit egy tanítónak tudni kellett, és aki valahogy mindenképpen meg kellett állja a helyét az adott körülmények között. Ismert a dolog, hogy megkezdődött a magyar iskolák felszámolása, a magyar tanítók, a magyar papok, ezzel kezdődött a háború utáni élet. Legtöbbjét elhurcolták, akik soha többet biztos nem is jöttek. Ugye így volt Magyarszobáton is, az unitárius lelkészt, a református lelkészt, a magyar tanítókat elvitték.
És az életeteket hol kezdtétek el?
Hát ez a családi életünk úgy kezdődött, hogy egy szép diákszerelem kísért végig minket az életen. Mi megszerettük egymást már a tanítóképzőbe, és ez a diákszerelem kísért végig az életünkön.
Ugye te vadász vagy, mióta hódolsz ennek a szenvedélyednek?
Egész fiatal korom óta vadászok, több mint 50 valahány éve, 56 éve körülbelül, és amit elmondhatok, az volt, hogy onnan ered, hogy én nagyon szerettem, és most is bennem van, szerettem a természetet, és nem csak vadászni, hanem őrizni az állat, a vadakat, a természet kincseit felkutatni, és minden, ami a legszebb volt, szerettem nézni. Szerettem a mezői virágokat, mindig, akárhányszor kinjártam a mezőn, és virágok voltak, mindig egy sokor virággal jöttem haza. Nagymamád is mindig nagyon örült. És meghatározó ember voltam a Vadász Egyesület felépítésében, a Vadász Egyesület fenntartásában, mert ugye olyan emberek voltak abban az időben, hogy akik vadásznak mondták magukat, de nem sokat értettek a dolgokhoz. Különösen ami a vad gazdálkodást illeti, halvány fogalmuk se volt, ők tudták, hogy kell lőjenek, aztán lőttek. Így aztán egy komoly nevelő munkába kezdtem, és ez aztán úgy látszik, hogy sikerült is a régi öreg vadászokkal is, és az utóbbi időkben, ugye 90 óta egyedül az országban én voltam az, aki egy vadásziskolát alapítottam, ugye, és ott egész magas nívon adtuk le a leckéket, megkezdve a szarvastól egész a mókusig. Mindent, amit a természetben találtunk. És különös hangsúllyal persze a fontosabb vadak, ugye, amik itt a mi területeinken vannak.
Neked rokonod volt Sütő András, róla tudnál néhány szót mesélni?
Sütő András közeli rokonok voltunk, unokatestvérek. Édesanyám testvér volt András bácsinak az apjával, Sütő, az öreg Sütő Andrással, úgyhogy mi első unokatestvérek voltunk. Mindig nagyon jó viszonyban voltunk, bár később aztán elszorodtunk a nagyvilágba, úgyhogy egyre kevesebb időnk volt ahhoz, hogy mit tudom én, egyik városból a másikban látogassuk meg egymást. Fiatalkorunkban, gyermekkorunkban és diákkorunkban többször találkoztunk otthon a kamaráson, vagy pedig szobáton átjöttek ők hozzánk.
És esetleg tudsz mondani egy gyerekkori emléket, ami közös Sütő Andrással?
Olyan gyerekkori emlékek olyanok vannak, hogy nem tudom, hogy még mit is mondjak. Az, hogy egy másik rokonunk hozott egy lovat hozzánk, és ők átjöttek hozzánk, mármint András és Pista, a másik testvére, és azt mondta, hogy nem lovagolunk. Hát én meg voltam szokva a lóval, mert nekünk is volt, és mondom, dehogy nem, hogy ne. Kantárt tettem a hogy hívekra, a lóra, és egy széket, és felült Andris a lóra. A ló megijedt, és Andris repült. Leesett a lóról. Többet nem akart soha többet lovagolni.
A családotok hogy élte meg, amikor Sütő András ugye befutott íróként, lett számon tartva, vagy annak idején Romániában ez így elhallgatott dolog volt?
Hát azt tudni kell, hogy Andris már diákkorában szerkesztett, írt, Enyeden járt a református kollégiumba, híres református kollégiumba, és akkor már az ő írói képességei kirajzolódtak, nagyon, nagyon jó minőségű munkát tudott végezni az újságoknál. Mondtam, hogy szerkesztett és írt is mindent, és egy jó darabon keresztül ezt a munkát, ameddig el nem végezte a kollégiumot, Enyeden tulajdonképpen neki volt a legnagyobb, legfontosabb szerepe a helyi újság. Aztán az megszűnt, ő aztán ugye elvégezte a kollégiumot, és akkor vásárhelyre került, és ottan aztán később aztán kibontakozott az ő nagy, hatalmas írói képessége, tehetségei. És úgyhogy aztán a könyvei elég nehezen jelentek meg, mert ahogy elejétől attól féltek, hogy ez az ember veszélyt jelent a többségi, hogy ne mondjuk meg a nevüket, ugye, és bizony nem jó szemmel nézték soha Andrist. Ez be is bizonyosodott rögtön a forradalom kitörésekor, ugye agyon verték, kiverték a szemét. Tulajdonképpen egy román ember mentette meg, aki azt mondta, hogy ne üssétek többet, azt mondja, nem látott, hogy meg van halva. Tehát azt hitték, hogy meg van halva, és akkor nem ütötték többet. Bebizonyosodott ez a, hogy Andris még mindig figyelték, és a securitate, ez a securitate román szó, ugye a belső titkos rendőrség mondjuk, talán ez